Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát ma reggel Monakóba látogatunk el. Izgalmas európai kis országokat, kis államokat nézünk.
De olyan nagy baj ez, mindenki oda akar települni. Valószínűleg azért, főleg a gazdag emberek közül, valószínűleg azért, mert hogy nagyon kedvező az adózása.
Igen, hát nagyjából a lényeget el is mondtad, de azért egy kicsit színezném ennek a részleteit. Tehát Monaco ugye egy összesen 2 négyzetkilométer nagyságú kis terület, amelyik egyébként már a 13. század óta a Grimaldi család tulajdonában, itt akkor valami csellel bevették ezt a akkori ferences erődöt, és megvezették ott a lábukat. A területe akkor egyébként nagyobb volt, mint manapság, még néhány környező város, talán Nizza is hozzájuk tartozott, és hát gyakorlatilag a mai napig ők ilyen szempontból a hercegei ennek a területnek. A terület történet eléggé változatos, de egy biztos, hogy ők maradtak, és hát mára Monaco gyakorlatilag egy kiemelkedő hely lett adózási szempontból pont a jövedelemadó mentessége okán. Ez egyébként egy borban, mielőtt belemegyünk ebben, még néhány ilyen háttér információ. Itt ugye ezen a 2 négyzetkilométeren kb. 37 ezer ember él, ami hát ugye a világon a második legnagyobb népsűrűséget produkálja, tehát 18.500 fő per négyzetkilométer. Ezt egyedül Macau haladja meg, ott 21 ezer fő van négyzetkilométerként, ez egy 30 négyzetkilométeres sziget. A harmadik egyébként Szingapur, amelyik ennek már közelébe sincsenek, a 18.500 fő per négyzetkilométernek, már csak 7.800 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Most ebben a sűrűségben az érdekes, hogy ennek legalább a 10%-a milliómos. Tehát azért ez nem egy kedvezőtlen népsűrűség. Tehát nem egyszerű Monakóba bejutni, de ha már valaki bejutott, akkor gyakorlatilag elég jó feltételek várják. Most itt a bejutás sem könnyű, akkor lehet, tehát a bejutásnak több fokozata van, évente kell engedély, de ahhoz, hogy egyáltalán valaki bejusson úgy, hogy nem dolgozik, vagy tulajdonképpen igazából csak letelepedni szeretne, nem akar munkát végezni, ott ahhoz legalább egy 500.000 eurós letétet le kell tenni, és akkor lehet ott egy letelepedési engedélyt kérni, amelyik aztán 10 év után akár állampolgárságig is mehet, de gyakorlatilag ez egy hosszabb folyamat. Na most a terület története, gazdasági története hozta ezt a változást, hogy ők valójában 1869 óta megszüntettek mindenfajta jövedelemadót. Egyetlen egy esetben van jövedelemadójuk társaság esetén, hogyha több mint 25% a tevékenységének vagy a bevételének külföldről, tehát a Monacon kívülről származik. Minden egyéb esetben mentesség van. Na most ez nem egy kedvezőtlen dolog, de ennek ellenére egyébként ennek a területnek a fejlettsége, tehát ma már jegyezzük világszinten is, de azért ez korábban nem volt így. Tehát a kaszinó volt az első olyan üzlet, amelyik egyébként a Monakót valahogy a térképre fölhelyezte. A fekvése mindig szép volt, csak a megközelíthetőségével volt baj, és hát gyakorlatilag az pedig egyébként a mentességet megelőzően 1850 körül indult el. Tehát a lényeg annyi, hogy Monakónak azért az elmúlt 150 évben, 180 évben változott a sora elég jelentősen. A család vezeti, a fejedelmi család, tehát nem is fejedelmi, a hercegi család, akiké gyakorlatilag minden. Ma is a kaszinónak a több mint 70%-a körüli mértékben az ő kezükben van. Ők egyébként a világon a leggazdagabb, úgymond ilyen arisztokrata, vagy ilyen uralkodó családok közé tartoznak. 1 milliárd euró fölé becsülik a vagyonukat. Most a Monaco adózásáról, tehát ez a helyzet, hogy nincs jövedelemadó, ez jó, de azért ezt ma már sok ország adórendszere tudja kezelni, és talán pont az egyik ügy, amelyik híres is lett, a Boris Becker ügy mutatja be, hogy ez az egész dolog hogy működik. Tehát Monakónak egyetlen egy országgal van egyezménye, Franciaországgal, tehát a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nincs egy országnak a többi országgal egyezménye, akkor lehet kettős adóztatás, hiszen nincs, ami ezt elkerülné. Na most, vagy lehetővé tennének az elkerülését. A Boris Beckerrel az történt, hogy ő szokásosan sportolóként gyakorlatilag letelepült Monakóba, de a német oldala ennek a történetnek nem volt rendesen elvarva, és neki a szülői házban mindvégig volt egy gyerekszobája, amit csak ő használhatott. Tehát a szülők ezt kedvességből, vagy én nem tudom miből, de fönntartották. Na, akkor is a Boris Becker már azért 30 fölött járt. A probléma az volt, hogy a német adóhatóság úgy gondolta, hogy ez az állandó szoba, ez neki illetőséget ad, jogi illetőséget ad, annak ellenére, hogy nincs már Németországban ő, hiszen Monakóban élt, és ezért gyakorlatilag ezekre az évekre egy jelentős 1,7 millió eurós adóhiányt állapított meg, aminek egy hosszú per lett, 96-ban kezdődött a per, 2002-ben végződött. Egyébként a Becker azt mondja, hogy 96 óta nem tudott rendszeren jól játszani, és igazából 96-ban volt az utolsó, azt hiszem, Ausztrál Open nyert. Őt ez igazából mentálisan tönketett ez a történet. Neki tényleg házkutatásuk volt, minden volt, tehát a német adóhatóság már akkor is jó formában volt, és gyakorlatilag elég jól utána mentek a történetnek, aminek a vége az lett, hogy őt 500 000 euró büntetésre ítélték, és 2 év felfüggesztettet kapott. Tehát tulajdonképpen az, hogy ő valójában Monakóban élt, de mivel nem volt a két ország között semmifajta együttműködés, tehát nem volt egyezmény, ami alapján a két ország valahol összehangolta volna a tevékenységét, azért Németország teljesen egy oldalon önállóan tudott eljárni az ügyben. Tehát ez Monakónak egyben egy gyenge pontja is. Tehát
hát ki is borult egyébként nagyon.
Hát persze. Na most gyakorlatilag az ország nagyjából, vagy ez a hercegség erre épít, erre az iparágra, rengeteg a privátbank kiszolgáltatás. Látjuk azt, hogy ugye a kaszinó üzlet az ismert. Egyébként érdekes, hogy a kaszinó üzletük a világ top 25 kaszinójában nincsen benne, Európában talán 3 vannak, de az ázsiai, a makaói, vagy az amerikai kaszinók, de akár még a portugál kaszinók is gyakorlatilag nagyobbak, mint Monakó. Ennek ellenére Monakónak ugye megvan a sármja, illetve hát a pont emiatt a közönség miatt baromi magasak a lakásárak, tehát én, ahogy nézegettem, ilyen 40-50 ezer euró per négyzetméter ár, az egyáltalán nem szokatlan. Tehát azért szerintem Európában nincsenek ilyen árak, mint ott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Monakó egy érdekes hely adójogi szempontból.
De... Bocsánat, ezeket az adózási hadállásait a világon végig söprő adóelkerülés elleni hajcihő az nem befolyásolta? Mert hogy a banktitkukat náluk is feloldották, úgy hallottam, mint ahogy a svájci banktitkot is kikezdték a különböző országoknak a ellenintézkedései.
Igen, hát ők is egy csomó mindent közé tettek, tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy Monakó pont az egyezmények hiánya miatt mindvégig egy kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát Monakóval szemben egy olyan ország, ahonnan úgymond a korábbi rezidens jön, tehát mondjuk legyen az Németország, így a Becker ügy kapcsán, amíg talán jól mutatja, ez hogy működik. Tehát ezek az adóhatóságok úgy tekintik, hogy az adott ország adójogát korlátlanul tudják használni, hiszen sem a volt rezidensükkel szemben, illetve adott esetben rezidensnek is tekinthetik, mint itt a Becker ügy kapcsán kiderült, hogy azt mondják, hogy hiába ment el a Boris Monakóba, szerintük még mindig Németországban illetékes, független attól, hogy ott lakik, mert hiszen van egy szobája. Tehát gyakorlatilag a Monakó sose volt ilyen szempontból jó helyzetben, európai oldalról vagy más oldalról nézve. Én azt gondolom, hogy Monakónak ez a helyzete az nyilvánvalóan gyengült, hiszen ezek az információk már teljesen nyíltak. Egyébként Monakó sok szempontból az Európai Uniónak is azt hiszem, hogy megfigyel, vagy nem tudom milyen státuszú tagja. Tehát Monakó ebben egy integrált része. Inkább szerintem egy ilyen Hát ilyen elvonulási hely bizonyos esetekben, ahol ezt kellően jól előkészítik adójogi oldalról, és nyilvánvalóan a kitelepülő országból, tehát ahonnan érkezik a személy kellően jól el vannak varva ezek a szálak, hiszen azért nem kevés sportolója ma is ott.
Igen.
Tehát én azért gondolom, hogy mindenki tanult a Boris Becker ügyből, és már senkinek sincs otthon szobája a mamánál, papánál, de valamilyen technikákat nyilván itt is alkalmaznak. De Monaco úgy, ahogy mondod, abszolút fehérített.
Oké. Figyeljük akkor, hogy mi történik Monacóban. Köszönjük szépen az információkat, és megnézzük, hogy politikailag hogy áll ez a hercegség. Köszönjük szépen neked. Köszönöm. Jó munkát, szép napot.
Köszönjük. Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével.
Ki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Vonal túlsó végén külpolitikai szakértőnk Feledi Botond. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát figyelj, én megpróbáltam politikailag felkészülni Monacóból, de a Forma 1-es futamokon és a helyi foci csapat sikerein túl az ég adta egy világon nem találtam semmilyen hírt Monacó politikai problémáiról, vagy az Európai Unióban van kapcsolatban betöltött bármilyen szerepéről. Ennyire unalmas ez a hely?
Hát unalmas, meg ettől nem unalmas, de valóban nem a nagy politikának a totum faktuma, tehát nem itt fogjuk megkeresni azt, hogy mi lesz Németországban a koalícióval, és Donald Trump lemond, de viszont lehet, hogy azok az emberek ott vitorláznak, akik ezt tudják.
Igen, de ez azért furcsa, tudod, mert múlt héten meg Luxemburgról beszéltünk, az is egy mini állam, és mégis mekkora szerepet játszik az Unióban. Van itt egy másik mini állam, az egy négyzetméterre jutó milliómosok számában kiemelkedő, mint hallottuk, és mégse fújja a pacsász lehet. Ez ilyen nagyon furcsa nekem.
Igen, ez egyébként tényleg feltűnő most ugye a két országot egymás után nézve. Egy magyarázat azért erre kínálkozik. Hát igazából 2005-ig tartott az a időszak, amíg ugye van a most éppen második Albert hercegünk, de az államminiszter, tehát gyakorlatilag a miniszterelnök, vagy az operatív vezető, 2005-ig francia kellett, hogy legyen. Tehát úgy kell elképzelni ennek a hercegségnek a működését, hogy amikor cserélték ezt a minisztert, akit ugye a herceg nevez ki, nem választanak, nem felelős a parlamentnek, akkor kapott egy listát, és arról lehetett választania, hogy melyik francia embert akarja a saját legfőbb miniszteréül. Tehát valahol a mozgástere Monacónak 2005-ig igazából nagyon-nagyon picike volt, már ami most a nemzetközi politikai értelmet illeti, és éppen ezért nem is akarták felvenni, még eredetileg az Európa Tanácsba sem. Ugye ez a sokkal nagyobb európai szervezet, és az ENSZ-be is csak 93-ban tudott csatlakozni, az Európa Tanácsban 2004-ben, tehát azért itt nagyon komoly építkezés zajlott, és most bár már nem kötelező, hogy francia legyen, de éppen megint egy francia tölti be ezt a miniszteri posztot. Tehát ebből a szempontból azért a külpolitikai önállósága az elmúlt 100 évben sem ért fel a luxemburgi önállósággal, és emiatt aztán nem is vált ilyen szereplővé. Úgyhogy pont így lett inkább jó menedékhely az emlegetett milliómosoknak.
A monarchia az egy és oszhatatlan? Tehát ott a hercegi családnak a pozícióját nem kezdi ki a demokratizálódási folyamat?
Hát erről nagyon nincsen szó. Abszolút monarchia pártinak tűnik a teljes közönség. Három pártszerű képződmény van a parlamentben. Majd mindjárt elmondom, hogy miért csak szerű. Ebből a 24 helyből elvisz egészen sokat az egyik konzervatív pártocska. Megnéztem a Facebook oldalukat, nekik már több mint 700 like jutott. A második párt 400 like-kal rendelkezik.
400?
A pedig 400, igen.
Hát figyelj! Én azt gondolom, igen, hogy ez egy őszinte ország.
Egyébként igen, tehát lehet, hogy a like-ot ők helyesen értelmezik. És a harmadik párt az nem más, mint a 150 éves fürdőtársaság képviselője. Ez a fürdőtársaság ez a legnagyobb foglalkoztatója, munkáltatója Monacónak, ugye technikailag ez a hercegi cég, ami az egész Monte Carlo negyedet fenntartja, üzemelteti, és 150 éve szedi a pénzt érte ingatlan fejlesztéssel bezárólag. Na és ennek az egyik asztalmenedzsere, hogy hívják ezt szépen, Krupié gyakorlatilag. Krupié, igen. A Krupié jutott be a parlamentbe egyedül a Reneszánsz párt nevében, aki az éjszakai munkára akar kedvezőbb szabályokat vinni. Tehát, hogy ilyen problémái vannak a monakói parlamentnek.
Csodálatos.
Hát azért nem válják ki egymás szemét, és főleg nem a hercegét. Igazából a herceg nevezi ki a minisztereket is, a miniszterelnököt is külön-külön, és van egy parlament, aki néha szavaz, de azért mondjuk a költségvetésen nem nagyon módosíthat. Tehát ilyen szempontból elég statikus struktúra, és mondhatni, hogy hát az Európa Tanácsi demokratikusság határán tipeg, mondjuk a jó oldalán, tehát bejutott, de nem éppen hát egy luxemburgi típusú működést látunk. Úgyhogy,
de miért nem szólnak képest oda, hogy haló, tessék már azért egy kicsit itt Európa kellős közepén.
Ugye, aki ott van, ennek ugye egy negyede, vagy valamivel kevesebb, mint egy negyede az, akit monageszknek hívunk, tehát az eredeti mondjuk ős lakosok, akik adott esetben még beszélik is ezt a nyelvjárást, ami az olasznak, ennek az észak-olasznak, a ligúrnak és a egykor ilyen okszitánnak valamiféle keveréke. És hát a másik bő egynegyede a francia, tehát francia származású francia, és aztán még vannak angolok elég nagy számban, és hát a maradék összes többi milliómos, aki ott lakik. Úgyhogy igazából azért nem látni azt, hogy komoly politikai problémák feszítenék szét az országot, ami miatt ez izgalmas, és az állampolgárságról is maga a herceg dönt. Tehát ha ti holnap most monakói állampolgárok akartok lenni, bár teljesíteni kell rengeteg feltétel, de a végén a herceg majd eldönti, hogy igen vagy nem.
Jó, hát az lehet, hogy Andrew Kántor esetleg lehet.
Rendben. Én Andreasként szeretnék, vagy André, igen. André viszont Kántor. Az a baj, hogy ott kéne, hogy a zsebünkbe legyen. Tehát a feltétel az ott kéne, hogy legyen a zsebünkbe, az nem biztos, hogy megvan. A többire szerintem okésak vagyunk.
Hát az a 500 000 euró akkor lehet, hogy egy ilyen crowdfunding keretében összegyűjthető.
Jó ötlet, köszönjük szépen.
Legyen. Hát ugye egy dolog van, amivel, na jó, kettő, amivel bekerültek a hírekbe, az egyik az az, hogy ez a társaság most egy több hektárnyi területet fog a tengerben beépíteni, mert egyszerűen elfogyott a hely.
Aha.
És nincs hova felhúzni az újabb házakat, és ugye most úgy számolják, hogy a következő 10 évben érkezik ez a 2700 újabb milliómos, és hát nekik is kell valahova biztosítani a helyet. Ezek a 100 000 euró per 4-5 méteres lakások lesznek közvetlen tengerre néző, hogy a tengerbe építik bele ezeket a betontömböket.
Csodálatos.
Tehát ez az egyik rész, hogy ők népességnövekedésre számítanak, csak már nem volt hova tenni a milliómosokat. A másik, hogy a francia ügyészség, aki ott a déli részen van, egészen felhúzta már magát, ugyanis hát egyszerűen ugye a luxemburgi vagy német rendszámok, ugye ha Franciaországba gyorshajtanak, azoknak kimegy a csekk. De Monaco kivétel. Tehát a monakói Porsche-kat a mai napig nem lehet büntetni Franciaországban.
Hoppá.
És hát így aztán találtak olyanokat is, akik egy év alatt 384 gyorshajtást követtek el. Ami azért azt jelenti, hogy napi egynél több. Úgyhogy hát teljesen zabos lett az ügyész úr, és most próbálják valahogy kitaposni a monakóiakból, hogy most már fogadják el. Gondolom ez egy ilyen presztízs kérdés, hogy a drága autókkal mehessenek. Úgyhogy hát ilyen nemzetközi problémákkal is szembesülnek, hogy akkor most a franciák megbüntethetik a monakói állampolgárok is gyorshajtásait, vagy nem. Úgyhogy tehát mindenképp izgalmas ország, látszik, hogy ez tényleg inkább egy nagy hercegi sziget, és nem a politika olyan vizein fürdik. Ettől persze még itt is volt izraeli látogatás, de hát azért is Monaco, ugye Svájc mellett a másik olyan fontos ország volt a második világháború alatt, akik a náci vagyon mozgatását segítették. Uh-huh. Tehát, hogy történelmileg voltak pillanatok, amikor fontos volt, vagy oda harcolta magát. Ugye önként vezettek be zsidó törvényeket, olasz megszállás, német megszállás, Vichy Franciaország, tehát azért az ő történelmük is meglehetősen színes, és a franciákkal, főleg de Gaulle-al nem volt egyébként mindig jó a viszony. Tehát ott is voltak ilyen kis szuverenitás küzdelmek, tehát a mostani szakasz ez egy jó szakasz és felfelé menő barátkozás Párizssal.
Oké. Fizessenek a monakóiak, tűztük a zászlónkra az elmúlt percekben, a gyorsajtásokért meg pláne. Köszönjük szépen, Botond, klasszul.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz, minden jót. Feledi Botond külpolitikai szakértővel szakértettük meg, hogy bár első pillantásra unalmasnak tűnik, Monakó azért mégsem teljesen az.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.